Az egészség lelkisége. Folytatjuk Páter Szentmártoni Mihály jezsuita pszichológus előadását az egészségről. Harmadik rész.
Mihály atya múltkori előadásában kifejtette, hogy az egészség fogalmának két jellegzetessége van. Strukturális vetületében beszélhetünk az egészség négy szintjéről, dinamikus vetületében pedig úgy mutatkozik meg, mint tartós folyamat. Mai előadásának témája az egészség lelkisége.
Eszmefuttatásunkat egy anekdotával kezdjük. Egy pap és egy orvos utazik együtt gépkocsival. Súlyos baleset éri őket. Mindketten haldoklanak. A pap sóhajtozik, hívjatok orvost. Az orvos is sóhajtozik, hívjatok papot. Ez az anekdota jól érzékelteti azt a visszás helyzetet, amely az utóbbi időben kialakult egészség és vallás között. Egyre több pap foglalkozik a test gyógyításával, mint például a különféle karizmatikus csoportokban, és egyre több orvos foglalkozik a lélek gyógyításával. Klasszikus példa erre Viktor Frankl humanista pszichológiája. Franklt sokan úgy is nevezték, hogy a lélek orvosa. Nem könnyű meghatározni az egészség teológiai nézőpontját. Lehetséges-e egyáltalán egészségről beszélni az áteredő bűn állapotában? Vajon a betegségek elkerülhetetlenek ebben az állapotban, hiszen az ember nem az, akinek lennie kellett volna, akinek a teremtő elgondolta. Másrészt az is furcsán hangzana, ha azt állítanánk, hogy a betegség természetes állapot. Ezzel ellenkezne Jézus magatartása, aki mindenfajta betegséget gyógyított.
A keresztény lelkiség során voltak időszakok, amikor a lelki emberek, vagyis az aszkéták, a sivatagi atyák, majd később a szemlélődő szerzetesek nem nagy gondot fordítottak az egészségre. Életstílusuk és vezetléseik néha annyira radikálissá váltak, hogy megrongálták egészségüket.
Igen, példákat sorolhatunk az ismert szentek sorából is. Assisi Szent Ferenc, Loyolai Szent Ignác, aki elismerte, hogy szigorú vezekléseivel és eltúlzott böjtöléseivel jóvá tehetetlen kárt okozott egészségében. Ezért ugyanezt szabályokkal tiltotta meg követőinek. De voltak anorexiás, halálra soványodott szerzetesnők is, akik állandó böjtöléssel, de talán még gyakrabban az árdákban felkínált gyenge koszt miatt visszafordíthatatlanul megbillentették metabolizmusuk egyensúlyát, és korán meghaltak. Ismerünk tovább egy sor tuberkulózisban szenvedő szentet is, akik megbetegedtek a gyakran jéghideg cellákban, elég ha megemlítjük kis Szent Terézt. Az egészségnek ez a relativizálása, ha nem is egyenesen negatív, de egész biztosan indiferens magatartást tükröz. A középkori lelkiségben az egészség nem a legnagyobb érték, amint ezt manapság gyakran lehet hallani. Utalhatunk egy nemrégen közzétett olasz közvéleménykutatás eredményére, mely pontosan az egészséget tette az első helyre, megelőzve a szerelmi boldogságot, biztos állást és így tovább. Lehetséges, hogy korábban az emberek, köztük a szentek is, inkább fatalista módon látták az egészség, illetve betegség állapotát. Elkerülni alig lehet, ez a sorsod, vagy jobbik esetben Isten neked szánt útja. Ennél a pontnál hasznos lesz megállni egy pillanat és megfontolni egy gyakran hallott kijelentést, miszerint a szegények és betegek Isten kedvencei. Isten mindenkit szeret, nem csak a betegeket, hanem az egészségeseket is. Nem kell beteggé válni ahhoz, hogy Isten szeressen bennünket. Természetesen a beteg ember tekinthet úgy a betegségére, mint Isten szeretetének kifejezésére, de ez nem jelenti azt, hogy a betegség valamiféle privilégium.
A másik véglet ma dívik. Az egészség vált a legnagyobb értékké olyannyira, hogy egyesek úgy hiszik, ennek érdekében még a vallást is fel kell használni. Különféle vallásos mozgalmak jelentkeznek, amelyeknek majdnem egyedüli célja az emberek gyógyítása.
Páter Paul Murray, domonkos szerzetes, a lelkiségi teológia tanára a római Angelicum Egyetemen arra hívja fel figyelmünket, hogy hirtelen igen megsokszorozódott azon kiadványok száma, amelyek a lelki gyógyítással foglalkoznak. Nincs kizárva, hogy egy új kultusz kialakulásának vagyunk tanúi, az egészség kultusza, avagy az istenített egészség kultusza. Az egészség szinte rögeszmévé vált. Az emberek két részre bontják a világot, egészségesek és betegek. Csak hogy ez a görcsös küzdelem az egészségét szintén betegséggé válhat. Betegesen keressük az egészséget. A nagynevű Jürgen Moltmann teológus éles meglátással így fogalmaz. A modern egészségkultusz pontosan azt váltja ki, amit ki akar küszöbölni, félelmet és betegséget idéz elő. Ez a magatartás ahelyett, hogy arra segíteni az embert, hogy szembesüljön betegségével és gyengeségével, egy olyan állapot felé vezet, amely kizárja a világból a betegeket, fogyatékost, öregeket és haldoklókat. Végső elemzésben ebben a beállítottságban nincs helye a szenvedés iránti fogékonyságnak. Mi több, az ilyen beállítottság szem elől téveszti magának az egészségnek is igazi természetét. Ezt a magatartást a Ball-Lator komplexusának nevezhetnénk, aki szintén csak egy lehetőségét látja szenvedésének értelmezésében, azaz, hogy leszálljon a keresztről. Ezzel szemben a jobb-Lator más távlatokat is képes latba vetni, tekintetét Krisztusra emeli, és szenvedése új értelmet nyer. Minden kornak megvannak a maga tévhitei, eltévejedései. Korunk embere, még sok hívő is, beleesett az úgynevezett szelektív kereszténység csapdájába. Csak olyan igazságokat hajlandó elfogadni, amelyek derűs, békés, fájdalommentes, könnyek nélkül életet ígérnek. Csak hogy ez nem az evangélium hite, mert Jézus nem ilyen életet ígért követőinek, hanem üldöztetésekről, megpróbáltatásokról, keresztről és szenvedésről beszélt. De mindehhez megígérte hathatós kegyelmi jelenlétét is. Én veletek vagyok minden nap a világ végéig.
Ma igen elterjedtek az úgynevezett alternatív terápiák, vagyis amelyek nem a hagyományos, hivatalos orvosi módszerekkel gyógyítanak. Azt vallják, hogy a lelki energiák hathatnak az anyagra. A test funkcionális zavarokkal reagál, ha a lelki erők nincsenek jó összhangban.
Nem világos, mi történik valójában a lelki gyógyulás során. Szinte minden gyógyítónak van sajátos, egyéni módszere, magyarázata arra, hogyan történik a gyógyulás. Közös azonban az a meggyőződés, hogy a gyógyító és a beteg között valamiféle erőcsere történik. Bárhogy is legyen a dolog, tény az, hogy minden alternatív terápiánál a gyógyító játszik központi szerepet, nem a beteg. A gyógyító meg van győződve arról, hogy valamiféle rendkívüli képességgel rendelkezik. Az ő imája vagy kézrátétele az, ami gyógyít. Ugyanakkor rendkívül hangoztatják azt, hogy az energia csak akkor képes hatni, ha a beteg hisz benne. Nagy hangsúlyt fektetnek az abszolút bizalomra. Ez a követelmény kétszeresen embertelen helyzetbe sodorhatja a beteget. Ha a gyógyulás nem következik be, ennek az oka a beteg gyenge hite, és ezért még vétkesnek is kell, hogy érezze magát. Az a meggyőződés, hogy az isteni gyógyító erő azokhoz jut el, akik eleget imádkoznak, központi helyet foglalt el a múlt századi pünkösdista mozgalomban. Egyik, a végletekig felfokozott formájában úgy is jelentkezett, mint meggyőződés, hogy ha valaki orvoshoz fordul betegségében, akkor ez az Istenbe vetett hit hiánya. Voltak olyan prédikátorok is, akik egyenesen azt állították, hogy Szent Pál azért nem gyógyult ki ama híressé vált tövéséből, mert nem imádkozott hittel.
A vallásos mozgalmakon belüli gyógyítók nagy népszerűségének egyik oka talán pontosan az, hogy az emberek sokat várnak el tőlük. Ha valaki beteg, különösen amikor betegsége gyógyíthatatlannak tűnik, amikor már a hagyományos, hivatalos orvostudománytól nem remélhet gyógyulást, akkor hajlandó belekapaszkodni minden kis reménybe, amitől gyógyulást remélhet.
Ez a szinte görcsös kapaszkodás a gyógyulás lehetőségébe egy lelki magatartásnak a kifejezése, amely szerint az egészség Isten áldása, a gyógyulás Isten ajándéka annak, aki rendületen hisz benne, a betegség ezért nem lehet más, mint Isten büntetése. Az egészség nem tartozik sem az emberi jogok közé, sem Isten különleges jóindulatának jelei közé. Az egyetlen elfogadható lelki magatartás az egészséggel szemben a hála. De a hívő embernek még egy lépéssel tovább kell mennie. Az egészség hivatás és küldetés is. Isten nem azért adja az egészséget, hogy csak nekünk legyen jó, hanem hogy másokon is segítsünk, illetve hogy minél jobban tudjuk végezni azt a küldetést, amit nekünk szánt, és amelyhez szükségesek mindazok a képességek, amelyeket adott, és ezek közé tartozik az egészség is. A hívő szemében az egészség tehát elsősorban karizma, ingyenes kegyelmi ajándék, amit hálával fogad, kutatja üzenetét és felelősséget vállal érte.
Páter Szent Mártoni Mihály jezsuita pszichológus előadását hallották az egészségről.